Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm mesti beszélgetőtársamat, barátomat, Sáhle Andrást. Azt mondhatom, hogy kevés ilyen sokszínű embert ismertem meg az életemben. Nagyon kíváncsi vagyok rá. Majd meglátjuk, hogy a Szentlélek milyen gondolatokat és témákat hoz elő, de mindenekelőtt hagyj kérdezzem meg, hogy milyen ember vagy te? Hogy látod magad? Milyen kép alakult ki rólad, vagy milyen képet tükröznek vissza azok, akik közeledbe élnek? Az a leghitelesebb, ha te mutatkozol be a hallgatóknak.
Jó, gyorsan belekérdezel a sűrűjébe. Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, akiket most fejben félre is teszek, tehát ezt a beszélgetést így kettesben folytatjuk. Milyen embernek tartom magam? Tényleg nehéz kérdés, mert ugye sok reflektálást igényel, hogyha nem felületesen vagy felszínesen szeretném megválaszolni. A pillanatnyi lelki állapotomból inkább azt lenne, és ez volt az első villanás, amikor hallottam a kérdést, hogy hát gyarló embernek tartom magam. Tehát egy olyan embernek, aki küzd ugyanúgy a mindennapjaiban azokkal a kísértésekkel, nehézségekkel, amikkel mindannyian küzdünk. Viszont, és talán ez egy jó másik megközelítés olyan embernek, aki fölismerte azt, hogy mekkora kegyelem kíséri végig az egész élet útján. És azt gondolom, hogy gyerekkorom óta, vagy mindig is egy inkább optimista alkat voltam, olyan ember, aki, és olyan gyerek, aki mindenkivel igyekszik jobban lenni, ezt negatívan fogalmazva konfliktuskerülőnek lehet nézni, pozitívan fogalmazva kompromisszumkésznek, barátságosnak, és így tudatosabban nézve azt gondolom, hogy valahol ebben ott lehetett már a kezdetektől, azon túl, hogy az Isten engem milyenre formált és milyennek tervezett meg, egy ilyen tudatalatti ráhangoltság. És biztos, hogy ott volt az benne, hogy már a kezdetektől nagyon szerető közegben nőttem fel, abban nőttem bele.
Hát akkor ezek szerint a családi háttér már olyan volt, amiben beleszülettél. Vannak olyan kegyelmi pillanatok, amik itt megmaradtak, amik most úgy...
Hát nem biztos, tehát ha onnan próbálnám keresni, hogy most ilyen felismert, visszaemlékezett Isten élmény, akkor ezt így nem tudnám fölidézni, de egy csomó olyan apróságra tudok úgy visszatekinteni, még akár az én életem előtti időszakra is, amivel nem tudok máshogy szembesülni, mint hogy azt mondjam, hogy ez egy hallatlan kegyelem. És az én saját megtapasztalásom is az, hogy amikor én a feleségemmel szeretetben élek, és egy ilyen közegben a gyermekeinkre odafigyelünk, akkor adjuk nekik a legfontosabbat, amit ők kapnak, hogy egy szeretett műhelyben nőnek föl ők is, és megtanulnak szeretni, és szeretve vannak. Az óriási kegyelem az én életemben az az, hogy az én szüleim egy ilyen kis műhelyt alkottak, és igazándiból már a nagyszüleim is. Tehát gyakorlatilag az én emlékezetem az eddig a nagyszüleim generációjáig ér vissza, de anyai nagyapám is, apai nagyapám is vallásos emberként élte az életét. Apai ágon ott nem volt felhőtlen a házasság, és most ezt értem úgy, hogy semmilyen házasság nem felhőtlen, de mondjuk ott azért nagyobb viharok és problémák voltak, avval együtt, hogy ők egyébként szépen egymás mellett élve és eredenden hűségben élve töltötték el a hát legalább 40 év házasságukat, de mondjuk anyai nagyapámnál ott kifejezetten erőteljes volt az a fajta keresztény légkör a jó házasságban, ami átsugárzott a az ő gyerekeikre, édesanyámékra, testvéreire, és onnan, vagy ezen az ágon én egy olyan nagy családba születtem bele első unokaként, ahol aztán több mint 20-an lettünk unokatestvérek, megvoltak az éves rendszeres karácsonyi, húsvéti, egyéb családi összejövetelek a nagyszüleimnél, ők voltak így a bázis. És ugye édesanyám még 5-en voltak testvérek, mindenhol legalább 3 gyermek született, tehát így is lettünk unokatestvérként sokan, és ha ma ugye 50 év távlatából nézek erre vissza, akkor már azt látom, hogy az unokatestvéreim is mindannyian megnősültek, egy-két kivételtől eltekintve gyermekeik vannak, és a nagy többségnél 5-10-15 év házasság, és ebből a 20 házasságból egy, ami fölbomlott. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon kontrasztosan mutatja a mai statisztikákkal szemben azt, hogy mit adott ez a fajta a háttér. És akkor mondanék egy nagyon konkrét és nagyon személyes példát, ami számomra egyértelműen a kegyelemnek egy nagyon erőteljes megnyilvánulása, hogy nagyszüleimet egy Androsics István nevű atya eskedte 1939-ben. És igazándiból az időpont is csak azért maradt meg bennem, mert utána az történt, hogy az én szüleimet megint csak Androsics Pista bácsi eskedte 64-ben, és hát 89-ben, amikor én az esküvőmre, házasságra készültem, akkor Pista bácsi már 80 fölött, de még élt, és abban az értelemben aktív volt, hogy tudott misézni. És egyfajta számára nézve ajándékként, számomra nézve milyen szép gesztusként gondoltam, hogy őt kértük föl, hogy eskessen minket. És ő azt gondolom, hogy megkapta ezt az ajándékot az élettől, hogy 3 generációt eskessen, és ugyan mi a feleségemmel lemondtunk arról, hogy hát egy olyan pap adjon össze minket, aki aztán a házasságunkat itt a földön kíséri végig, de biztos vagyok benne, hogy Pista bácsi az égből kíséri vissza az életünket, és csak az esküvő után, amikor édesanyám készített nekünk egy olyan 3-as fényképet, ahol a 3 házas pár egymás után van, akkor döbbentem rá, hogy az esküvők között 25-25 év van. Tehát, hogy egy ennyire szentélek vezére
egy emberöltő van
így a 3 esküvő között. És én azt gondolom, hogy azokon a személyes tanácsokon túl is, amiket Pista bácsitól kaptunk, biztos, hogy az ő sok-sok imája és az isteni kegyelemnek ez egy megnyilvánulása, ami mondjuk például a mi házasságunkban nagyon sokat nyújtott, adott, hogy az arra úgy tudjak visszatekinteni, és ne csak én, hanem a feleségem is, hogy ez egy élmény. És
olyan kíváncsival tettél, milyen ez az élet a hétköznapokban? Vagy mik azok, amik így megtartották, és így ismétlődnek?
Nagyszüleim házasságáról igazándiból kevés tapasztalatom, élményem van. A szüleim házasságával kapcsolatosan nyilván sokkal több, hiszen egyrészt gyerekként megéltem, láttam. Ami számomra egyértelmű élmény volt, hogy mindig nyilvánvaló volt, hogy ők szeretik egymást. Tehát ez a gesztusokból, az együtt egymáshoz való viszonyból, az is nyilvánvaló volt, hogy mindent megbeszélnek egymással. Az is nyilvánvaló volt, hogy...
Hát ma ez nem biztos, hogy ilyen nyilvánvaló. Igen, azért mondom, igen, hogy ilyen fontos, igen, hogy igen, tehát igen, megbeszéltek igen, egymással. Igen. Láttátok, hogy szeretik igen. egymást, gesztusokba, szavakba érintés.
Mintában is ugye az ember egy csomót így vesz át. Nekem például, és ez később fura volt rácsodálkozni, hogy amikor én megnősültem, teljesen természetes volt, hogy a feleségem meg én akkor közös családként ugye egy bankszámlánk van, közös kassa van mondjuk, mert technikailag igen. lehet több bankszámla is, de hogy közös kassa van, és akkor úgy rácsodálkoztam néhány más házaspárra, hogy ez más, hogy rendezik be, Nem is minősítve. Abszolút nem minősítve a dolgot, inkább csak az, hogy nekem ez azért volt nyilvánvaló és természetes, mert ezt is otthonról hoztam, hogy ez a fajta életközösség, ez ezzel jár, hogy mindent megosztunk, a gondjainkat, bajainkat, örömeinket. Talán egy másik, és ez már inkább egy tanítási jellegű, de ez a mindennapokba visszaszűrődő szemléletmód, amit édesapám mondott, és ez viszont az én életem vezetését, vezérlését is azért meghatározta, hogy a saját karrieremre nem úgy gondolok, mint az én karrierem azután, hogy megnősültem, hanem mint a család karrierje. És ez azt jelenti, hogy amikor nekem munkahelyi állásváltoztatási, meghatározó döntéseket kell hoznom, akkor azt megkonzultálom, megbeszélem a feleségemmel, és együtt hozunk döntést, és úgy hozunk együtt döntést, hogy nem csak az én szempontjaimat mérlegeljük ketten, hanem azt nézzük meg, hogy a családtagjai szempontjából hol van az optimum, hol van az, amire azt lehet mondani, hogy a legtöbb pozitívum, mert ugye általában nem úgy van, hogy az A megoldás az a hibátlan, a B meg a teljesen rossz, hanem van ötféle verzió, és mindegyik meg vannak előnye, hátrányai.
Említetted a személyes vagy a család karrierjét. Tehát ugye megbeszéltétek feleséget, de mindig azt mondják, hogy egy sikeres férfi mögött áll egy...
Még sikeresebb nő.
Na, akkor...
Azt hiszem, hogy az én életemben nagyon sokszor ez megnyilvánult. Az egyik ilyen fontos pillanat az volt, amikor eldöntöttük együtt, hogy én tovább szerettem volna tanulni, hogy ez hol legyen, milyen intézményben, és hogy megyünk ki családdal. Én 96-ban kerültem ki családdal együtt Barcelonába. Ott van a Navarrai Egyetemnek az üzleti fakultása, és azért fontos tudni a Navarrai Egyetemről, hogy ez az Opus Dei által alapított és valamilyen szinten vagy értelemben lehet azt is mondani, hogy ma is általuk irányított egyetem. És ott én egy másfél-két éves üzleti képzésen vettem részt, ezt MBA-nek hívják angolul, és ez ugye egy nagyon fontos döntés volt a saját szemszögemből nézve, és az egész család szempontjából, hiszen addigra már megvolt a három nagyobbik gyermekünk, és egy olyan döntést kellett vállalnunk, hogy három gyerekkel kimegyünk úgy itt hagyva a saját kis házat és jól fizető állást, hogy tandíjat fizetünk, apa tanulni fog, és feléljük a megtakarításainkat. Sőt, ahogy alakult még, hitelt is veszünk föl a tandíjra. Na most, volt nem egy barátom, aki egyenesen azt mondta, hogy hülyeség, amit csinálunk, de ez egy közösen átbeszélt, végiggondolt döntés volt. Na milyen iskolákba lehetne menni, és hova jelentkezzek, és merre szeretnénk menni, és miközben a legjobb ilyen típusú iskolák Amerikában vannak, én elfogadtam, és lemondtam erről az ágról, mert a feleségem között, hogy hát Amerikába köszönjük szépen nem szeretne menni, és fölismertük egyébként apránként azt, hogy kicsit ilyen kirakó játékszerűen ez a Barcelona iskola az, amit nekem a Jóisten előkészített, és a feleségem jó szívvel el tudott fogadni, és mentünk így ki erre a másfél-két évre. Egy következő szakaszban egy hasonlóan nagyon erősen végiggondolt döntés volt 2005-ben, amikor egy hollandiai tartózkodás során döntöttünk úgy, hogy hazaköltözünk. Akkor én a Philipsnél dolgoztam, gyakorlatilag negyedik éve éltünk Hollandiában, jó állásban, jó karrierkilátásokkal, és abszolút nyitva annak a lehetőség, hogy akár Hollandiában folytatni, akár más Philips-es országban, mert igazándiból egy egy nemzetközi vezetői karrier pályán, vagy pályaíven mozogtam, és nagyon egyértelműen azt választottuk vezérlő szempontnak a feleségemmel, hogy a gyermekeinknek mi lesz a jó. Nemzetközi élet, tapasztalat, nemzetközi iskola, az ottani tanulási, pedagógiai kultúra, és hát a nyelvtudás az nekik egy nagy érték lesz, de azt is fölmértük, hogy ha az ő felnőttségükben majd országot akarnak választani, életmódot, akkor megadjuk nekik azt az esélyt, hogy ők döntsék el, hogy milyen gyökerük van. És ha mi akkor nem úgy döntünk, hogy hazajövünk, és ezáltal letelepszünk egy magyarországi városban, megvárva azt az időszakot, amíg mindannyian kijárják stabilan egy helyen a középiskolát, ha ugyanezt mondjuk Hollandiában kapják meg, akkor jó eséllyel elvesztik a magyarországi gyökereket. 2005-ben a kisebbik lányom 11 éves volt, abból ő már akkor 6 évet élt külföldön a 11-ből, és 5-öt Magyarországon. Tehát ha arra rájön mondjuk még 7 év Hollandia, vagy pláne váltott más országok, akkor ő belőle lehet világpolgár, de a magyar gyökerek nagyon-nagyon megkoptak volna. Viszont, ez volt a másik oldala, szerettük volna nekik megadni azt a stabilitást, ami a baráti társaságok barátkozásban nagyon fontos egy kamasz életében. És tulajdonképpen emiatt mondtuk azt, hogy nekünk haza kell jönni, mikor a nagylányom elkezdeni a gimit. És nagyon profán módon fogalmazhatok úgy, hogy szerencsém volt, hitteltelve a gondviselését említhetem, hogy olyan személyzet is volt a Philipsben, aki ezt a gondolatmenetet meg tudta érteni, el tudta fogadni, és partner volt abban, hogy jó, akkor időben jöttél, András, és akkor keresünk lehetőséget, hogy hogyan tudsz a Philips-el haza települni. És a Szentlélek egyébként küldte azt a lehetőséget, ami megint testre volt nekem szabva. És ez is fontos dolog, hogy az ember ismerje föl ezeket a fajta momentumokat az életében, ahogy utólag fölismerem azt a vörös fonalat, amin a Szentlélek vezet, mert az, hogy én mondjuk 14 éves koromban, amikor kiderült, hogy noha édesapám a piaristáknál végzett az 50-es években, én a 70-es években nem mehettem a piaristákhoz, mert édesanyám elvesztette volna az állását, és ehelyett mentem egy másik budapesti gimnáziumba, ahol spanyolul kezdtem tanulni.
Na most, igen,
a spanyol tanulás az egész más értelmet nyer akkor, ha utána kiderül, Barcelonában
befejezed ezt a tanulást is.
Ezt befejezem, így van. Tehát,
akkor innen jön az, hogy spanyolból elég sokat fordítottál, vagy legalábbis ismerek fordítást.
Hát innen jön a spanyol tudás, mert úgy igazándiból spanyolul persze aztán Barcelonában tanultam. Mert
azért a gyerekek is megtanultak?
A gyerekek anyanyelvi szinten beszéltek katalánul, amikor hazajöttünk, és a nagyobbik lányom spanyolul is. Nem teljesen véletlen, hogy ő spanyol-angol tanár lett. Mindig tetszett a spanyol, mint nyelv, mint hangzás, és hát amióta rendesen megtanultam spanyolul, azóta meg élvezem is. Tehát ha lehetőségem van rá, akkor igyekszem gyakorolni, persze nyilván megkopott. Ezt el kell viselni annak a spanyolnak, aki ezzel szembesül, de általában azért a külföldiek, mint ahogy mi is értékeljük, egy külföldi magyarul próbálkozik, és értelmezhető. No, a spanyolok is, ha én külföldiként velük beszélgetek, akkor inkább azt értékeljük, hogy hú, egész folyékonyan elboldogulok, és nem azt, hogy hány nyelvtani hibát vétek egy mondatban.
Amióta említetted ezt a vörös fonalat, ez Szentlélek, vagy a gondviselés útját, az motoszkált bennem, hogy igen, ez volt a betegsülés a világ életedben, ezekkel a indítatásokkal, de hogy növekedett a lelki életed? Mert én úgy ismerlek, hogy ez az ág is növekedett.
Igen.
Vagy növekszik, folyamatban van még mindig. Hát,
nagyon reménykedem, hogy a növekedés az folyamatos, bár ha reálisan nézem, akkor inkább úgy kéne fogalmazzak, hogy tehát nem egy lineárisan emelkedő görbéről vagy egyenesről beszélhetünk, hanem egy hullámvonalról, de ennek a trendje reményeim szerint emelkedő. Amit talán meg tudok különböztetni, hogy ma sokkal erőteljesebb bennem a tudatosság. A gyerekkoromban, fiatal koromban sokkal több minden volt ösztönös. Még akkor is, hogyha egyébként meg a viselkedésemben irtózatosan racionális vagyok, és annak gondolom magam, de sok mindent akkor nem feltétlenül ismertem föl, hogy hát ez nem attól van, hogy a Sarli Andris ilyen okos, és ezt kiszámolta, és ezt kell csinálni, hanem attól van, hogy a Sarli Andris kapott bizonyos talentumokat a Jóistentől, és a Jóisten segít neki fölismerni az adott szituációkban, hogy mit válaszol, és mi a helyes választás. Amit szintén egy kegyelmi adománynak gondolok, és itt elkezdek válaszolni a kérdésedre, hogy az én életemben szinte végig csak jó papokkal találkoztam. Tehát föl tudom ismerni, ugye Andrássy Pista bácsiról már esett szó, az első áldozásomtól kezdve a minisztránskodásos időszakon át, a gimnazista kisközösségbe járástól kezdve, és nem mondom most így gyorsan végig, de tényleg olyanok azok az élményeim, hogy azok a papok, akikkel úgy kapcsolatba kerültem, rám pozitív hatást gyakoroltak, és nem botránkoztattak. Mert még a családomon belül is tudok olyan példát, akit adott esetben pont papnak a gyengesége, gyarrósága távolít el, vagy okoz számára emésztendő problémát, és én ebben a vonatkozásban egy nagyon szépen felépített íven futottam végig, amiben az is benne lehet persze, hogy lehet, hogy én voltam a naív, meg aki csukott szemmel figyelt bizonyos dolgokra, de valahol korán megvolt bennem az a szemlélet, aminek mondjuk egy mintája, vagy megnyilvánulása, hogy mondjuk amikor minisztránsként elmentem versenyezni, mert motivált az, hogy hányadik leszek a létrán, akkor mellette volt az a szempont is, hogy nem csak azért megyek el a vasárnap reggeli 7:30-as misére, mert azért több pont jár, mint a 10-esen, hanem azért is, mert tudom, hogy az idős papbácsi örülni fog, hogy van minisztránsa, mert a többiek a kényelmesen az esti misére vagy a délelőtti misére mennek. És gyakorlatilag a Jóisten engem így hordott a tenyerén gyerekkoromtól kezdve, tehát megkaptam ezeket a minisztráns élményeket, megkaptam az oltárszolgálat élményét. A Domonkos templomba jártunk, mert én azon a környéken laktam, ez ugye a Tököli út Császár András sarkán, és ott egy nagyon erőteljes ifjúságú közösség alakult ki, ott az a Kovács Laci atya, utána Diószegi atya körül vezetésével. Kerültem így akkor én gimnazistaként is kis ifjúsági imaközösségben, Nagymarosra jártunk. Ezek akkor nekem nagyon fontos, meghatározó imaélmények voltak. Egy olyan érdekes mozzanattal, hogy ezzel együtt, vagy éppen ezért nem tudom, én gimnazistaként, 18 évesként, mikor úgy szokásból is, meg hát nagyon sokan nyilván megélt hitből is elmennek bérmálkozni, akkor úgy éreztem, hogy az én hitem még nem elég felnőtt ahhoz. Tehát, hogy nem vagyok érett a bérmálásra, a bérmálkozásra, és azt elhalasztottam, kihagytam. És a katonaság után volt egy rövidebb időszak, amikor úgy eléggé formalizálódott a hitem, eljártam a családdal szentmisékre vasárnaponként, volt valamilyen ima kapcsolatom, tehát nem váltam idegenné teljesen, de úgy sokkal kevésbé volt intenzív az Isten kapcsolatom, és valahogy valamiért ezt nem tudom fölidézni, hogy ez mikor és miért volt, de olyan 22-23 éves koromban ez megváltozott megint, tehát illetve azt kell, hogy mondjam, hogy a Szentlélek akkor valamilyen impulzust küldött, ami akkor megérintett, és újra elindultam felé, és akkor előjött bennem, hogy igen, akkor na most megyünk a bérmálás irányába. Föl tudom idézni, hogy az örök imádás templomban jártam ilyen egyetemista hétköznapi esti előadásra, vagy hittanra, amit a Blankenstein atya tartott, és amikor a későbbi feleségemmel elkezdődött a párkapcsolatunk, akkor sok-sok beszélgetés mellett elkezdtem őt is oda vinni, és gyakorlatilag a bérmálási felkészítésem már úgy zajlott, a formális felkészülés, hogy már mi párkapcsolatban voltunk, és igazándiból úgy is tekinthetem megint csak, hogy ez egy ajándék volt a Szentlélektől, mert ez alatt a felkészülés során és alatt kaptam nyilván én ott olyan friss tudást, vagy erősödő hitet, amit meg tudtam osztani a feleségemmel, vagy hát akkori párommal, aki ugyan meg volt keresztelve, de semmilyen hitbeli tapasztalata, élménye nem volt, mert a családban a keresztségen túl már ő nem kapott ilyen irányú tájékozódást, és a Szentlélek egyértelmű kegyelmi ajándéka, hogy az alatt a két év együtt járás alatt, ami a házasságunkig tartott, az alatt én nem csak megbérmálkoztam, hanem ő apránként eljutott oda, hogy igen, benne is fölébredt a hit, és gyakorlatilag az esküvőnket megelőzően elvégezte azt az elsáldozási felkészítést, hogy már akkor elsáldozó volt, és tényleg egy közösen megélt szentségi házasságot tudtunk kötni, ahol mind a kettőnk számára egy belülről hitből forrásozóan is ez fontos volt. És ha innen nézem, akkor így létrehozva már a mi kis új keresztény közösségünket a házasság által, viszonylag könnyű volt támogatni egymást. És azóta váltakoztak, tehát voltak hullámzások ebben a hitéletben, pontosan mondjuk a barcelonai egyetemi tanulmányok is megint csak egy alkalom voltak arra, hogy a hitem erősödni tudjon. Az én munkám, karrierem úgy alakult, hogy viszonylag sikeres voltam már, mielőtt kimentünk volna Barcelonába. Tényleg jó állás, jó fizetés, házikó, autó, céges autó, és ennek a sodrása, sok munka, az eltávolított, mondanám így, hogy óhatatlanul, nem óhatatlanul, de természetes módon egy picit törvényszerűen, és ez a Jóisten adta kegyelem, ez ezzel az iskolaválasztással, ahol ad valami olyat, amire én vágytam, de ugyanakkor megtalálja a lehetőséget, ahogy megint csak visszaránt magához, mert ez egy olyan, ugye mondtam, hogy Opus Dei által irányított iskola, hogy a kampuszon ott volt a kápolna. A kápolnában naponta volt két mise, tehát volt egy reggel, mielőtt elkezdődtek az órák, volt egy az ebédszünetben. Ezek 25 perces kis misécskék voltak, ahol tényleg egy fókuszált a lényegre törően, de ha valaki többre vágyott, vagy több ideje volt, akkor beülhetett a kápolnába, mert az ajtó nyitva volt. És én is megkaptam ezt az élményt és segítséget, hogy amikor ráébredtem arra, hogy ez nekem kell, és ez plusz, és ez része az ott létemnek, akkor ezzel éljek, és tudjak gyónni a kápránnal. Nagyon sokat köszönhetek a nyilván Szentlélek vezérelte módon az egyik tanáromnak, aki elhívott engem egy lelki gyakorlatra a második évben tavasszal, ami mind környezet is csodálatos élmény volt, a Pireneusokban egy Mária kegyhely, Torre Ciudad Mária kegyhely, ahol az Opus Dei alapítójának, a Szent José Maria Escrivának a történetében is kiemelten jelenik meg ez a kegyhely, és van egy nagy kegytemplom, amit azóta emeltek, az elmúlt, nem is tudom hány éves most, már 30 éves lehet talán. És hát ezt követően megint megkaptam azt az impulzust, ahol lelkileg megújult, tovább erősödött remélhetően a hitem, és akkor már tudtam ambicionálni, hogy igen, nem csak vasárnap megyünk el a szentmisére a családdal, hanem hétközben is bebe tévedek egy-egy ilyen szentmisére. Nem messze voltam attól, hogy én minden nap szentmisére járjak, de időnként szerétejtsem ennek.
Hihetetlen sokszínű embert ismertem meg benned, remélem a hallgatók is. Van valami üzeneted, vagy csak búcsúzunk el most a hallgatóktól?
Hát még nagyon sok minden van, amit meg lehetne osztani. A lelki életem intenzitásában nagyon sok változás, növekedés történt az elmúlt években, és ez biztos, hogy a kurziónak sokban köszönhetem. A szűzanya a palástjának a védelmét egész életemben megélem. Andrusics István atyának az egyik házasságkötésünkkor adott tanácsa, kérése ez volt, hogy minden este mondjunk el együtt a feleségemmel együtt Vözvény Máriát elalás előtt. Akármilyen összezördülést követően úgy elaludni, hogyha egyébként kézenfogva elmondasz egy üdvözlégy Máriát, akkor azt a haragot pár, vagy megbántottságot, vagy bármit nagyrészt oldja ez. És talán így messziről nézve én úgy élem meg az életemet, hogy kegyelmek és csodák vége láthatatlan sorozata. Emiatt, ahogy elmesélem, esetleg úgy is hangzik, hogy hát ennek a fiúnak soha semmi nehézség nem volt az életében, de bennem ugye eredendően nem a, és ez talán ez a fontos mindenkinek, hogy nem másokhoz kell mérjem azt, hogy milyen az életem, hanem azért kell tudjak hálát adni, amit felfedezhetek benne, és amennyire megtapasztalhatom benne az Úr szeretetét.
Amen. Hát köszönöm szépen, én hálát adok Jóistennek, hogy ide vezérelt, hogy az ő tervében benne volt ez a beszélgetés. Remélem a hallgatók is örülnek neked, mert én úgy gondolom, hogy nagyon érdekes volt a veled töltött idő. Azt gondoltam, hogy hálaadásul a szűzanyának befejezésül mondjunk el mi is Üdvözlégy Máriát, de előtte elbúcsúzom a hallgatóktól, és megköszönöm még egyszer Sáller Andrásnak, hogy velünk volt ma este, megosztotta az életét, gondolatait, hitét. Én szeretnék tőled is búcsúzni a hallgatóktól. Búcsúzik a műsor készítője, Román Attila. Isten áldja neked, és imádkozzák velünk. Üdvözlégy Mária, te kegyelemmel teljes, az Úr van te vele. Áldott az asszonyok között, és áldott a te néhet.
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti sorozata.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!